Azzal kezdjük, ami mindenkinek megfordul a fejébe, hogy hogy ütközhet össze egy lakott város, nem is akármelyik város, hanem Washington fölött. Két légijármű egy olyan helyen, ahol viszonylag jól belátható az egész.
Először is azért a napszaknak is van erre hatása, éjszaka történt az eset.
De hát nincsenek kivilágítva ezek a járművek?
Igen, ez itt a nagy kérdés. A videót, amit én láttam, arról úgy tűnik, hogy a helikopter nem volt kivilágítva. A végső megközelítést végző utasszállítógép ki volt világítva, annak már a leszálló fényszórói is kin voltak, feltehetőleg a leszállási engedélye is meglehetett, és ugye folytatta a megközelítést. Ugyanakkor a helikopter, az egyébként katonai helikopterről van szó, hogy ezek szürkére festett helikopterek, tehát még nappal sem annyira jól láthatók, nem túl jól látási viszonyok között, és ugye éjszaka volt. Ezen kívül a két gépnek az egyáshoz viszonyított a térbeli helyzete is meghatározza a láthatóságot. Tehát amennyiben az egyik a másik oldalébe kerül, a másik nem fogja látni az egyiket. És a legveszélyesebb helyzet, ami kialakulhat, az a kettős holtér. Tehát minden légijárműnek megvan a maga holtér, amit nem lát be. Ugye ez tekintve, hogy általában tört csónakokról van szó, tehát ugye lefelé is van egy határ, ameddig látunk, magunk alá nem látunk, magunk mögé se látunk egy határon túl. Tehát ugye ez a kamintető kialakításától függ, és minden két légjármű között tud kialakulni kettős holtér.
Ez mondjuk világos, mert az ember autót vezet, akkor megértheti, hogy van egy ilyen probléma. Na de az ember azt gondolná, hogy a repülésben azért vannak már olyan elektronikai megoldások, olyan akár egyszerű radarok, vagy ha nem radar, akkor akár egy eltérítő rendszer, ugye a repülőgépeken van ilyen eltérítő rendszer. Ezek nem működtek?
Igen, hát itt ennek azért vannak jogi áttétei is, tehát bizonyos légijárműveken kötelező az AKASZ, vagy európai kifejezéssel érve AKASZ, amerikaival érve TICAS, tehát Airborne Collision Avoidance System, hogyha AKASZ, Traffic Collision Avoidance System, ugye, hogyha az amerikai terminológiával érünk, ugye ez egy ütközés elkerülésére szolgáló rendszer. Ehhez ugye, ha mindkét légijárműben van, akkor ugye a két gépnek a berendezései kommunikálnak egymással, a komputerei kommunikással egymással, és egy függőleges síkban elkerülő manőverre adnak utasítást mindkettőnek, amit ha mindkettő követ, akkor ugye elkerülik az ütközést. Igen ám, de ugye ez bizonyos géposztályokban kötelező ennek az alkalmazása. Tehát 5,7 tonna maximális felszállósúly fölött, illetve 19 utas fölötti légijárműveknél kötelező. Tehát például az ez alatti polgári légijárműveknél nem. Ugye a katonai légijárművekre a polgári szabályok nem vonat. Ilyen tekintetben, tehát a felszereltségi szabványok, azok különféle NATO katonai szabványoknak kell, hogy megfeleljenek. És ugyanez egy nehéz helikopter volt, nem ismerem fejből a felszállósúlyát, de feltételezem, hogy 5,7 tonnánál lehetséges, hogy nehezebb. De tekintettel arra, hogy ez egy katonai légjármű, nem biztos, hogy ennek felszerelve kell ezzel lenni.
És az, hogy lakott terület fölött, egy ország fővárosában, ide-oda cikáznak, ráadásul egymást keresztező útvonalakon közlekednek ezek a légjárművek, ez teljesen normális? Tehát mondjuk ilyen van akár Magyarországon is?
Igen, hát itt nagyon eltérőek a jogrendek. Tehát ugye az Amerikai Egyesült Államokban az FAA-nek a szabályai szerint repülnek, mi Európában az EASA-nak, tehát az Egyesült Európai Légügyi Hatóságnak a szabályzatrendszere alapján repülnek. A kettő erősen eltér egymástól. Ennek az oka, én úgy gondolnám, hogy ilyen szakpolitikai kérdés, különböző, tehát ugye a repülő társadalmaknak a felépítése teljesen eltérő Amerikában, meg Európában. Európában az úgynevezett General Aviation Community, tehát az ilyen kisgépes társadalmi réteg, amiben benne vannak a sportrepülők, a magánrepülők, még a business jetek is, tehát úgynevezett General Aviation, nek a lobby ereje sokkal kisebb, mint az Egyesült Államokban. Az Egyesült Államokban sokkal több a magángép, sokkal több az üzleti repülőgép, és nyilván akkor, amikor a légtérszerkezet kialakításáról ugye folynak a politikai viták, stb., akkor az ő érdekérvényesítő képességük nagyobb. Tehát ők valószínűleg kiharcolják azt, hogy minél kevesebb legyen a ellenőrzött légtér, a korlátozott légtér, stb. Tehát azt mondhatnánk, hogy az európai légtér szerkezet a közforgalmat sokkal jobban védi. Ezt állíthatom. És Amerikában az eltérő légtérosztályok miatt ugye ott gyakorlatilag átengednek nemzetközi repterek fölött is látva repülő forgalmakat. Tehát nagyobb a dzsungúj, hogy úgy fogalmazzak, és ugye kisebb az irányítói felelősség, tehát egy csomó gép a saját maga elkülönítéséért felel. Ez légtérosztálytól függ, és a repülési szabályoktól. Tehát az adott repülés repülési szabályaitól, és az adott légtérosztályról, ahol ez bekövetkezik, attól függ, hogy ugye a légiforgalmi szolgálatok milyen típusú forgalmak között biztosítanak elkülönítést, illetve csak forgalmi tájékoztatást. A kettő nem ugyanaz.
Na most feltételezhető, hogy emberi hiba okozta a balesetet, de kinek a hibája? Ezt ki lehet-e deríteni, vagy lehet-e már sejteni most?
Igen. Természetesen azt azért látnunk kell, hogy a statisztikák alapján az ember a leggyengébb ráncszem ebben a rendszerben, tehát nagyon nagy, az esetek 98%-a körüli arányban mindig ugye emberi mulasztás történik. Ez aztán történhet akár a hajózó személyzet részéről, történhet a karbantartó személyzetnél is, ugye rengeteg emberi hiba fordulhat elő, illetve az irányítóknál is előfordulhat emberi hiba. És ezeknek tetszőleges kombinációja, tehát ugye többen is hibázhatnak, amelyik hibákból ugye külön-külön nem következett volna, de ugyanez az esemény. Ez az úgynevezett hibaláncolat, az error chain, és általában, amikor bekövetkezik egy esemény, amögött mindig feltárható az error chain. Tehát soha nem egy faktorból következik, hanem 3-4 stb. Faktor együttállásából.
Na de tehát most már lehet tudni valamit, vagy mennyi ideig kell ezt még vizsgálni?
Hát azért ez hosszabb dolog lesz. Én hazai példát tudok mondani, azt nem tudom, hogy az FAA mennyi idő alatt zár le egy vizsgálatot, illetve az NTSB. Magyarországon azt tudom mondani a szakértői tapasztalatomból, 2-3 évig eltartott egy ilyen eset. Még mindig van 2022-es lezáratlan esemény.